Köszöntöm az adóinfó hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Horváth Zoltán, az Eresen vezető adótanácsadója. Mai témánk a fiatalok foglalkoztatását ösztönző adókedvezmények köre. A koronavírus járvány kihívás elé állította a hazai gazdaságot, a gazdasági élet szereplőit, köztük a fiatalok megélhetésére is hatással volt a pandémia. Ugyanakkor az adórendszeren belül, illetve ezen kívül is különböző ösztönzők támogatják a fiatalok munkaerőpiaci helyzetének a javítását. Ezt fogjuk majd körüljárni, hogy mivel számolhatnak a foglalkoztatók, illetve a fiatal munkavállalók. Egyáltalán, hogyha fiatal munkavállalóról beszélünk, akkor hány éves korosztályról van szó, egész pontosan hány éves korig számít valaki fiatal munkavállalónak?
A koronavírus járvány folytán ugye nagyon sok millió munkahely elveszett, illetve sok meg is maradt egyébként, de a munkaerőpiaci válság leginkább a fiatalokon, illetve nőkön, ezeken az úgynevezett vulnerábilisabb munkaerőpiaci szereplőkön csapódott le. A fiatal munkavállaló, attól függ, hogy munkajogi értelemben vagy statisztikai értelemben beszélünk róla, munkajogi értelemben mindenképpen ugye a 18 év alatti korosztályról beszélünk, 16 év fölött ugye a törvényes képviselő közreműködésével, jóváhagyásával lehet már munkaszerződést kötni. Bizonyos esetekben ugye nyári szünetben történő munkavégzés esetén hamarabb is, már 15 év fölött, de egy mindenképpen speciális helyzetben lévő munkaerőpiaci szegmensről beszélünk, akik ugye adott esetben jogilag nem tudnak önállóan még jognyilatkozatot tenni. Viszont statisztikai értelemben ugye egy jóval tágabb életkori szegmensről beszélünk, hiszen itt alapvetően a 25 év alatti korosztályról beszélünk, akik pályakezdők, vagy az első munkahelyükön próbálkozó fiatalok. És ugye őket a koronavírus helyzet elég súlyosan érintette, visszaesett a foglalkoztatásunk, annak ellenére is, hogy ennek a korosztálynak a támogatása nem csak nemzeti, hanem ugye Európai Uniós szinten is már évek óta terítéken van.
Mi az oka annak, hogy őket ugye érzékenyebben érintette a válság pusztán amiatt, hogy pályakezdők, vagy mi miatt esett vissza a foglalkoztatásuk? Tőlük volt a legkönnyebb megválni krízis esetén a cégeknek, tehát nyilván ugye még nem tettek le annyi mindent az asztalra egy-egy vállalatnál, nagyjából ezek az okok?
Igen, nyilván változatosak okának a háttérben, tipikusan ugye a fiatal munkavállalók állhatnak próbaidő alatt, ahol egy alacsonyabb munkajogi védettséget élveznek, de ugye mivel ők még nem rendelkeznek olyan jelentős szaktudással vagy munkaerőpiaci tapasztalattal, tipikusan azokban a szektorokban foglalkoztatták őket, amelyeket a válság legsúlyosabban érintett, például ugye a szálláshely szolgáltatás, vagy a vendéglátóipar, vagy azok a szektorok, amelyek tipikusan ilyen atipikus foglalkoztatási formákat alkalmaztak, mint például az idénymunkát. Ugye ezek háttérbe szorultak ezek a szektorok a válság idején, így ezzel együtt magukra rántották a fiatalokat is.
Körülbelül hányan lehetnek Magyarországon 25 év alatti fiatalok, akik hát ugye nem biztos, hogy ők mindannyian dolgoznak, mert könnyen lehet, hogy tanulnak, de van-e valamilyen becsült adat arra vonatkozóan, hogy hány fiatalt érinthetett, hány fiatal foglalkoztatottat érinthetett így a válság?
Közel 1 millió munkaképes korú 25 év alatti fiatal él Magyarországon, úgyhogy ők voltak ugye, akik megszenvedték valamennyire a koronavírus válságot, illetve ők azok ugye, akik valamennyire kívül estek a koronavírus válság idején a bértámogatásokból. Ugye nem szabad szó nélkül elmenni, hogy ugye a pandémia idején elsődleges kormányzati cél volt ugye a munkaerő megtartása, amelynek eszköze a bértámogatási programok voltak. Ugye az úgynevezett kurszárvájt, a csökkentett munkaidős foglalkoztatás. Na most ezeknek a támogatásoknak se a fiatalok voltak az elsődleges célközönsége. Ez a korosztály sokkal inkább a pandémia utáni újraindulás kapcsán kap egy hangsúlyosabb szerepet. A foglalkoztatás bővítésében azt látjuk, hogy a kormányzat gyakorlatilag adórendszeren belüli, illetve adórendszeren kívüli támogatási ösztönzőkkel egyaránt elősegíti ennek a korosztálynak a foglalkoztatását.
Nézzük akkor a különböző adórendszeren belül, illetve adórendszeren kívüli ösztönzőket. Az egyik például mindjárt 2022-től várható, amit ugye szinte mindenki tud. Ez az SZIA kedvezmény, tehát az, hogy a 25 évi fiataloknak, a 25 év alatti fiataloknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, de minden tevékenység után, vagy ezt hogyan kell érteni?
A 25 év alatti fiatalok személyi jövedelemadó kedvezménye az egy adórendszeren belüli ösztönző. Egy ugyanolyan adóalap kedvezményként viselkedik majd 2022-től a személyi jövedelemadó rendszerében, mint a már jól ismert családi kedvezmény, vagy az első házasok kedvezménye, illetve szűkebb körben ugye a négy gyerekes anyák kedvezménye a jól ismert adóalap kedvezmények közül, csak hogy egy pár példát említsek. Ez az adóalap kedvezmény, ez ugye elsősorban arra való, hogy a fiatalnak, tehát a munkavállalónak a közterheit enyhítse. Magyarán a munkabért terhelő SZIA mentességet jelent, azonban ez nem egy korlátlan mentességről beszélünk, hiszen a jogalkotó meghatározta, hogy milyen jogcímen szerzett jövedelmekre vonatkozik, illetve van egy értékhatárbeli korlát is.
Ez
Tehát nem
konkrétan
vannak.
micsoda, tehát milyen jogcímen megszerezhető jövedelmekre vonatkozik, és mi a jövedelmi korlát?
Ugye hát tipikusan a munkabér. A munkabér az mindenképpen beletartozik, úgyhogy ha valaki eddig keresett egy átlagos munkabért, akkor, és jövőre ugye 25 év alatti lesz, akkor mondjuk tegyük fel most mondom a tavalyi júliusi KSH átlagkeresetet, bruttó átlagkeresetet, ami 402.000 forint nagyságrendileg. Tehát ha egy 25 évet még be nem töltött fiatal 402.000 forint bruttó alatt fog keresni, akkor nem kell ezt ilyet fizetnie. Ez a legegyszerűbb példa, amit mondhatok. Ez ideális esetben 60.000 forinttal több nettót eredményez a fiatal oldalán, amennyiben a munkáltató ugye ezt neki adja. Ez elsősorban a fiatal oldalán jelent egy komfortosabb juttatási környezetet, hiszen magasabb nettót eredményez. Feltételezve, hogy ugye ezt a munkáltató tényleg odaadja a fiatalnak, ez az intézkedés egyúttal a munkáltatói oldalnak a közterheit nem csökkenti, tehát a munkáltatónak ugyanúgy ezután is ki kell majd fizetnie a szociális hozzájárulási adót, illetve a szakképzési hozzájárulást, az úgynevezett munkáltatói járulékokat. Tehát ami a fiatal oldalán ugye egy nettó növekedés, az nem automatikusan jelent a munkáltatói oldalon egy költségcsökkenést is, tehát ilyen értelemben ez nem feltétlenül kedvez mindkét oldalnak, mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldalnak egyszerre. Viszont a munkáltatók sincsenek olyan értelemben bajban, hogy ő nekik már eddig is, már jelen pillanatban is, idén is, a rendelkezésükre állnak olyan szociális hozzájárulási adó, társasági adó vagy szakképzési hozzájárulás kedvezmények, amelyekkel az úgynevezett munkáltatói vagy ugye társasági adóterheket egyébként ők is csökkentetik. Tehát végül is, ha majd mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldal kihasználja az összes adórendszeren belüli ösztönzőt, akkor ideális esetben még előállhat az is, hogy egyszerre csökken a munkáltatói költség, illetve nő a munkavállaló oldalán a nettó.
Miért mondjuk azt, hogy feltéve, hogyha a munkáltató adja ezt a kedvezményt, tehát ezt meggondolhatja, ha úgy gondolja, akkor nem adja, ez nekem megütötte egy picikét a fülemet.
Igen.
Azt gondolná az ember, hogy ezt kötelezően adni kell.
Hát ez olyan, a kedvezményt természetesen adni kell. Azt, hogy ezt a munkáltató hogyan gazdálkodja ki, tehát hogy szinten tartja ugye a korábbi bért, vagy lecsökkenti, ez ugye inkább már piaci logika, úgyhogy igazából itt a bércsökkentés vagy a bérszinten tartására gondoltam. Visszatérve még a korábbi kérdésedre, hogy milyen jövedelmekre alkalmazható ez a kedvezmény, a munkabére természetesen igen. Ugye elsősorban a jövő évi munkabére, de nem, már a 2021-es bónusz prémium esetében is érvényesíthető egy ilyen kedvezmény. Ugyanakkor kiemelném, hogy például a rugalmasabb keretek között foglalkoztatott fiatalok esetében sem kell lemondani erről a kedvezményről, mert ugyanúgy, ha valakit megbízási szerződés keretében foglalkoztatnak, ugye, ahol egyébként még költségeket is elszámolhatnak, is alkalmazható ez a kedvezmény, vagy akár fiatal vállalkozók esetében is lehet alkalmazni, tehát ha egy egyetemista, csak példaként említem, kiváltja, vagy egyéni vállalkozóként működik, akkor ugye abban az esetben az egyéni vállalkozó jövedelme, akár legyen ez vállalkozói kivét, vagy általányadózói jövedelem, azzal szemben is elszámolható ez a kedvezmény. És ennek kapcsán hívnám fel a figyelmet, hogy jövőre ugye az általányadózó egyéni vállalkozóknak a adózása kapcsán is jelentős kedvezményeket vezet be a kormányzat. Úgyhogy ha például egy egyetemista úgy dönt, hogy általányadózó egyéni vállalkozóként fog működni, ideális esetben akár azt is elérheti, hogy nem kell esziát, illetve járulékokat sem fizetni a jövedelme után, tehát kis túlzással gyakorlatilag a bruttó jövedelem lesz a nettó jövedelme, illetve még egy atipikus foglalkoztatási formára hívnám fel a figyelmet, amelynek ez a változás szerintem mindenképpen kedvezni fog, ez pedig a diák szövetkezetek, az iskola szövetkezeten keresztül történő foglalkoztatás. Ez ugye a munkáltató szempontjából eddig is egy nagyon költséghatékony foglalkoztatási forma volt, hiszen 15% esziát kellett csak fizetni, jövőre már ezt a 15% esziát csak kell fizetni, illetve járulékot, illetve munkáltatói járulékokat sem kell fizetni ezen túl sem. Magyarán iskola szövetkezeti foglalkoztatás esetében megvalósulhat tényleg ez az ideális helyzet, hogy a bruttó bért kapja meg a fiatal munkavállaló a zsebébe. Ráadásul a munkáltatói oldalon ugye még az adminisztráció, a bérszámfejtés többletterhével sem kell számolni.
Szó volt arról, hogy ezt akár a karácsonyi bónusznál is lehet érvényesíteni, de felmerül a kérdés az, hogy milyen limittel, tehát mekkora lehet az a bónusz, aminél még az esziámentesség érvényesíthető.
Igen, ahogy ezt korábban is említettem, nem egy partalan kedvezményről beszélünk, ugye, hiszen egyfelől meg vannak határozva azok a jövedelmek, amelyek után érvényesíthető ez a kedvezmény, másfelől van egy összeghatár is. Itt az alapvető jogalkotói cél ugye a kedvezmény bevezetésével az átlag keresett, tehát az átlagosan keresőknek a favorizálása volt, ugyanis a kedvezmény limitje az a KSH által közzétett teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkereset és a jogosultsági hónapoknak a szorzata. Magyarul, ha valaki 25 év alatti munkavállaló, és mondjuk mind a 12 hónapban jogosult a kedvezményre, mert mondjuk munkaviszonyban áll, akkor ugye a tavaly júliusi KSH bruttó átlagkeresettel számolva 12x402 000 forint kedvezmény alapja lesz. Magyarán eddig a limitig ugye nem kell fizetni esziát. Fölötte természetesen az általános szabályai szerint kell fizetni. Magyarán azt jelenti, hogy ugye átlagosan kereső fiatalok esetében ez egy eszié mentességet jelent, aki meg az átlag felett keres, annak meg egy könnyebbséget jelent, mert a bruttó átlag keresetig gyakorlatilag nem kell esziát fizetni, de fölötte viszont kell. Adott esetben egy 4.800.000-es bónuszt is ki lehetne fizetni neki eszélyemmentesen, úgyhogy ilyen bónuszokról én nem gondolom, hogy ezek a ilyen bónuszokról szól lenne feltétlenül a fiatalok foglalkoztatása kapcsán. Úgyhogy egy átlagos bónusz kifizetés azt gondolom, hogy mentesülhet az SZIA alól, már 2021-ben kifizetett bónuszról beszélünk természetesen, illetve 2020-as évre vonatkozó bónuszra is vonatkozhat, mert ez a kedvező szabály.
Említettük azt ugye, hogy azért ez a munkáltatóknak nem jár akkora kedvezménnyel, mint a 25 évi fiataloknak, hiszen ugye őnekik ugyanúgy be kell fizetni az adót, miközben ugye a fiatal esziámentes. Ez a foglalkoztatás, nem tudom, hogy pontosan mondtam-e, miként hathat ez a különböző foglalkoztatási formákra?
Azt gondolom, hogy erre több megoldás is lehetséges. Vagy ugye, ha valaki úgy dönt, hogy fenntartja a jelenlegi foglalkoztatási formáit, tehát mondjuk a munkaviszonyos alkalmazottakat ugye továbbra is megtartja munkaviszonyban, akkor őneki át kell gondolnia, hogy a kifizetői adóterhek tekintetében milyen kedvezményeket tud igénybe venni. Ezek a kedvezmények ugye már jelenleg is rendelkezésre állnak az adórendszeren belül, ezekről hamarosan fogok beszélni. A másik megoldás ugye, hogy valamilyen atipikus foglalkoztatási forma irányában gondolkodik. Itt több alternatíva is szóba jöhet, mert beszéltem arról, hogy elképzelhető, hogy munkaviszony helyett egyéni vállalkozókat fog foglalkoztatni. Természetesen tekintettel kell lenni arra, hogy ez nem lehet a munkaviszonynak az alternatívája. Tehát vállalkozóként csak tényleges vállalkozót lehet foglalkoztatni, viszont mert ellenkező esetben ugye novát minősítheti a jogviszonyt, és akkor a jogkövetkezményeket a kártató terhére állapítja meg. Tehát ennek van egy kockázata. Viszont, hogyha valaki rendeltetésszerűen egyéni vállalkozókat foglalkoztat, akkor jelentős adóelőnyöket lehet elérni. Vagy ugye azt gondolom, hogy itt az iskola szövetkezeti foglalkoztatás reneszánsz elé nézünk, ami mindenképpen egy nagy előnyt jelenthet majd a munkáltatóknak 2022-től. Egyrészt egy rendkívül költséghatékony foglalkoztatási formává válik az iskola szövetkezeti alkalmazás, másrészt ugye az adminisztrációval se kell bíbelődni. Kifejezetten bizonyos, ugye a kreatív szektorokban elég népszerű az ECHO alkalmazása, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alkalmazása, azt gondolom, hogy ebben is jól működhet majd a 25 év alattiak kedvezménye, hiszen az ECHO esetében is a minimálbérig ugye normálisan, idézőjelben normálisan kell adózni, ugyanúgy, mint bármilyen munkaviszonyos esetében. Na most pont ez a 167 ezer forintig havi szinten értve, pont az eddig terjedő bérsávban, ugye ez az adómentesség, ez jól jöhet az ECHO-soknak is. Másfelől még a KKV szektornál maradva a kivások figyelmét is fölhívnám arra, ugye, hogy a kiva az alapvetően a munkáltatói járulékok megspórolására jött létre, de abban az esetben, ugye, hogyha fiatalokat alkalmaznak majd a kivások, akkor a munkáltatói járulékokon túlmenően is gyakorlatilag a magánszemély terhelő személyjövedelemadó is megspórolható.
Lehet-e azt most így nagyjából kikövetkeztetni, hogy milyen irányba fognak elmozdulni a munkáltatók? Említettük, hogy az iskola szövetkezetek reneszánsza jöhet, de hát azért az nem minden foglalkoztatási formára megoldás, hiszen nyilván, hogyha valaki ugye már elhelyezkedik, akkor számára ez nem az iskola szövetkezeti foglalkoztatási forma.
Természetesen ezt igazából úgy gondoltam, hogy nyilván azoknál a munkáltatóknál lesz az alternatíva, akik a fiatalok felé nyitnak, akik alkalmaznak ugye majd egyetemistákat, akár szakmai gyakorlaton, és amennyiben ez a tendencia tovább erősödik, akkor abban az esetben az iskola szövetkezet az egy nagyon jó opció lehet. Nyilván ez más életkori szegmensekben nem működőképes, tehát eleve egy életkorilag is nagyon limitált kedvezményről beszélünk, ugye, hiszen a 25 év alattiakra vonatkozik csak. Az is egy problémát fog jelenteni, ugye, hogy abban az esetben, ha a fiatal betölti a 25. életévét, utána elesik ettől a kedvezménytől. Magyarán ugye a magyar átlagkereset esetében egy 60 ezer forintos nettó zuhanással is kell számolnia, tehát lesznek itt olyan problémák, bérfeszültségek, amiket kezelni kell majd a munkáltatóknak.
Egyébként az adórendszeren kívül milyen ösztönzők vannak? Ugye most itt jószerivel eddig az adórendszeren belüli ösztönzőkről beszéltünk, de még a műsor első felében szóltunk arról, hogy azért ezt a korosztályt, tehát a 25 év alattiakat elég érzékenyen érintette a válság, egyrészt mert olyan ágazatokban, olyan szektorokban dolgoztak döntően, ahol ugye egy foglalkoztatási beszakadás volt megfigyelhető, tehát milyen adórendszeren kívüli ösztönzők vannak, hogy legyen érdekükben a különböző munkaadóknak foglalkoztatni ezeket a fiatalokat?
Még egy-két mondatot mondanék az adórendszeren belüli ösztönzőkről, mert gyakorlatilag ami a munkáltatói oldalnak érdekes lehet, az ugye a szociális hozzájárulási adó kedvezménye. Adott esetben, ha egy egyetemistát foglalkoztat a munkavállaló hallgatói munkaszerződéssel, akkor ugye nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie, illetve hogyha munkaerőpiacra lépőket foglalkoztat, ugye, ami tipikusan a 25 év alatti korosztály, akkor ott is szociális hozzájárulási adóból vehet igénybe kedvezményt. Legfeljebb a minimálbér után, egyébként 3 éven keresztül vehető igénybe ez a kedvezmény. Az első 2 évben a szociális hozzájárulási adó kulcsának a mértékéig, ami 15,5% jelenleg, a 3. évben pedig ennek a feléig. Ugyanúgy a jelenleg még létező szakképzési hozzájárulás, ami 1,5%, ugye az is megspórolható akkor, hogyha hallgatói munkaszerződéssel vagy szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatnak fiatalt. Ebben az esetben ugye elképzelhető, hogy nem lesz szakképzési hozzájárulási fizetése a munkáltatónak, egyébként ez az adó nem ugye jövő évben megszűnik. Ezen túlmenőleg még társasági adóban is figyelembe vehető adóalapkedvezmény, mind a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatottak esetében, mind abban az esetben, hogyha tovább foglalkoztatják a szakmai vizsgát követően ezeket a diákokat. A kérdésedre visszatérve, adórendszeren kívül a Nemzeti Foglalkoztatási Hivataltól 2021. júniusától lehet kérelmezni havonta legfeljebb 100 ezer forintos támogatást. Ez egy adórendszeren kívüli ösztönző, 25 év alatti fiatalok esetében is, akit legalább egy hónapja álláskeresőként tartanak nyilván. Az a fontos, hogy ez a támogatás egyébként működik együttesen mindazokkal az adókedvezményekről, amiről beszéltem. Egyébként a támogatás mértéke az nem haladhatja meg a teljes bérköltséget, tehát azért egy felső határa van a támogatások halmozásának.